Szüleketet kérem, hogy nyissátok ki a Bibliáitokat a Máté Evangélium a 21. fejezeténél. És innen folytatjuk a Biblia tanulmányt a 23. verstől. Máté Evangélium a 21-es fejezet, 23-as verstől a 27. verssel együtt. Kérlek titeket helyeteken ülve, ha van nálatok Biblia, lehetőség szerint kövessétek szemétekkel. Szoktam mondani, hogy több marad meg az embernek abból, amit nem csak hall, hanem olvas is. Máté 21, 23-tól 27-es versekig. Aztán bement a templomba, és miközben tanított a főpapok a nép véneivel együtt, oda mentek hozzá, és azt kérdezték tőle, milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik, én is kérdezek tőletek valamit. Ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való a János keresztsége, azaz bemerítése? A mennyből, vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk, mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk, emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak. Nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Maga a beszélgetés tanúságos, és megpróbáljuk leszűrni magunk számára, mai emberek számára ennek a tanúságát, és tanulni belőle. Az első igeversben azt olvastuk, hogy bement Jézus a templomba, és tanított a templomban, majd a nép vénei a főpapokkal együtt kérdést intéztek hozzá, méghozzá hatalommal kapcsolatban, felhatalmazással kapcsolatban, amely a szolgálata mögött áll. Először is, ugye, ha el szeretnénk helyezni kronológiailag az eseményt, akkor ez a nagy hét keddjén történik. Nagy hét kedden zajlik ez az esemény a jeruzsálemi templomban, méghozzá a templomnak a csak zsidók számára nyitott részén, tehát nem a pogányok udvarában, hanem bent a zsidók számára nyitott részben találkozik Jézus ezekkel a vezetőkkel. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus tanított. Jézus tanításával kapcsolatban tudjuk, hogy őnek a tanításának középpontjában az örömhír hirdetése volt. Hát amikor ő tanított, az neki a célja mindig az volt, hogy az emberek megértsék, hogy nem a törvény igája, a bűn igája alatt kell tovább szenvedniük, hanem ingyen kegyelemből az Isten megigazítja őket, helyreállítja őket, felszabadítja őket a Mesiáson, a fiunk keresztül, méghozzá az ő kereszt áldozata által, vérén keresztül. Hogy az üdvösség, az Istennel való közösség helyreállítása nem az emberi teljesítmény, nem a törvény megtartása, nem a jó cselekedetek végzése által lehetséges, hanem ingyen kegyelemből az Istentől ajándéképpen, mert senki a maga erejéből meg nem felelhet a tökéletes és egyig az Istennek, éppen ezért az Isten megoldásképpen küldte el a fiát, Jézus Krisztust. És aki keresi ezt a megoldást, meg fogja találni, íme itt az idő, íme eljött az óra, íme itt az idők teljessége, íme meg lehet térni, térjetek meg, hagyjátok a hitetlenséget, és higgyetek az Isten fiában, a Jézus Krisztusban, kezdi a prédikálását Jézus Krisztus. Tehát tudjuk, hogy a tanításának a középpontjában Isten országa volt, és az, hogy hogyan lehet az ember részesévé az Isten országának, és ez egy teljesen új kijelentés volt az Ószövetség gondolkodásmódhoz, a törvény szerinti gondolkodásmódhoz, a cselekedetek központú gondolkodásmódhoz, a szentség értelmezéshez képest is egy új kijelentés volt. Korábban a szentség kijelentés, az emberi teljesítmény volt, a törvény megtartása, a szabályok betartása, az Isten tisztelete való járás, annak a szabálynak a betartása, emellé a szentség kép mellé még mellé tettek több száz különböző szabályt a vezetők, a főpapok, amit maguk meg sem érintettek, de tanították, ezáltal a tanítás által valami elérhetetlen magasságba helyezték a személyes pozíciójukat, mert elhitették az emberek, hogy ők micsoda szentek, Ezért az emberek mindig úgy mehettek a templomba, hogy úgy érezték, hogy nagy szükségük van ezekre a szentekre, hogy közvetítőké legyenek az élő Isten, a mindenható Isten is közöttük. Ezért ők személyesen soha nem tudnak igazán megfelelni az Istennek. Mindig szükség van ezekre a szent emberekre, az ő közbenjárásukra, az ő tanításukra, hogy valamilyen módon egy kicsit is közelébe kerüljenek az élő Istennek. Ezzel szemben a názáreti Jézus Krisztus a közvetlen kapcsolatról beszél, a személyes felelősségről beszél, és a személyes lehetőségről beszél. Ki áll az Isten és az ember útjából, elhárítja az akadályt, a törvény és a bűn akadályát, elviszi, elhordja az útból, elhárítja az útból, és közvetlen lehetőséget, élő utat nyit az ember számára, a Teremtő egy igaz Istennel való személyes közösségre. Ez egy forradalmi dolog volt, egy fantasztikus dolog volt, és ez semmiképpen nem fér bele abba a gondolkodásmódba, akik a hatalmukat éppen a törvény és az Isten tiszteleti szertartások misztifikálásában és abból eredeztetve származtatták, és ebben gondolkodtak. A főpapok és írástudók, vagy főpapok és vének, ugye két dolog, főpapok, felmerült benne a kérdés, hogy hát mi van, több főpap volt? Már ilyen megosztott királyság volt? Nem, egy választott főpapja volt mindig Izraelnek, és ez a főpap a politikailag elkötelezett és szellemileg kasztrált szadduceus pártból származott, ugyanis ők nem hittek sem az angyalokban, sem az örök életben. Tehát ők szellemileg teljesen ilyen vakfoltokkal rendelkező emberek voltak, és abszolút politikailag elkötelezett vallási csoport volt, és ezért a politika őket támogatta abban, hogy legyenek főpapok. És amikor a főpapokról beszél a Biblia, akkor a regnáló főpap, tehát éppen a választott főpap, és a korábban hatalmon lévő főpapról beszél. A Szentírás, ahogy ezt egyébként megtaláljuk a Bibliában, a János Evangélium 18.13-ban, János 18.13, akik jegyzeteltek Apostolok Cselekedetei 4.6-ban. A regnáló főpap az Kajafás volt, és az előző főpap pedig az ő apósa, Annás. És amikor a főpapokról beszél a Biblia, érdekes módon a családról is beszél. Tehát jöttek azok a férfiak is, akik a családnak részesei voltak, és benne voltak a hatalomban, méghozzá a Sanhedrinben. A Sanhedrin a zsidók tanácsa volt, vezető testülete, ennek része volt a főpap családja, és benne voltak ugye a vének, akikről beszélünk, akikről beszél a Biblia. Tehát gyakorlatilag ezek az emberek képviselték az akkori vezetőséget, a nép vezetőjét. Alapvetően úgy gondolkodtak ebben a pozíciójukban, hogy ők határozzák meg, hogy hogyan lehet az Isten tisztelni. Ki és mit tehet a templomban? Abban gondolkodtak, hogy ők nekik kell őrizniük az istentiszteleti szertartás, hogy minden jó rendben történjen, minden az ő elképzelésüknek megfelelően, az ő biblia értelmezésüknek megfelelően történjen, abból nem lehetett kilépni. Akik ebből kiléptek, ezek voltak a proféták már az Ószövetségi korban, azokat mind megölték. Egyen-egyenként kivégezték, megölték, eltávolították az útból, akik az Isten szabadságát, az Istenről a személyes közösség lehetőségét tárták fel az embereknek, hogy Isten bűnbocsátó Isten, és hozhatod a bűneidet Istennek, és ő megbocsát neked, helyreállít, akik beszéltek arról, hogy jön egy új szövetség, amely már nem külső dolog lesz, nem egy vallásos nép hagyomány lesz, hanem szívbéli dolog lesz. Jeremiás addig meg, hogy eljön az idő, amikor beleszírva a szívetekbe a törvény, amikor a szívetek lesz körülmetélve, nem a testetek, nem test szerint lesztek részesek Isten országának, Isten népének, hanem szív szerint fogtok tartozni az élő Istenhez. Tehát ez mindig ütközött, és ezek az emberek elpusztítottak mindenkit, aki kilógott az ő vallási értelmezésükből, és akik veszélyeztették az ő vallási pozíciókat és hatalmukat, amelyet maguk ilyen szakrális szintre, vallásos szintre, szent szintre emeltek. Az emberek előtt ezen ütködtek. És mint mondtam, ők határozhatták meg, mi történt a templomban, és mi nem. Megkérdezték Jézustól tehát, hogy milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat. Alapvetően ugye a felhatalmazottságról vonatkozik a kérdés, és igen, ez a kérdés már ítélet is. Tehát itt nem egy diskurzusról van szó, hogy érdekel a véleményed, hanem ez a kérdés már ítélethozatal is volt. Az azt jelenti, hogy tőlünk nem kaptad, tehát illegitim, amit teszel. Mivel itt csak mi adhatunk felhatalmazást bárkinek, hogy itt csináljon bármit. Mert mi vagyunk a górék, nem az Isten. Megfeledkeztek arra, hogy mégis, hát ez az Isten háza. És alapvetően az Isten jött el a maga házába, a fiában Jézus Krisztusban, hogy bemutassa, mi az igaz Isten tisztelet. És ő fölé emelik magukat az emberek, és próbálják rendre utasítani Jézus Krisztust. Azaz, kitől kaptad a felhatalmazást, hogy ezeket ugye a hétfői eseményekről is szó van, amikor Jézus megtisztítja a kufároktól a templomot, azoktól az üzletelő emberektől, akik több 100 millió forintra elszámolva bevételre tettek szert egy nagyobb ünnepen, és természetszerűleg olyan óriási bevételük volt ebből a főpapoknak is, és a vezetőknek is. Ezeknek a kufároknak a kiűzése komoly érdeksérelem volt gazdaságilag ezeknek a vezetőknek. Tehát ebből is fakadt az ő felháborodásuk például, és a kérdésük, hogy kitől kaptad a hatalmat, hogy az anyagi érdekeinket sértsd. A vezetők úgy gondolták, hogy a templomban csak az szolgálhat, akiket ők erre fölhatalmaztak. Jézus azonban nem emberektől nyert felhatalmazást, hanem közvetlen az élő Istentől, de mindjárt megnézzük, hogy emberektől is. Pontosabb emberek által is. Jézusnak a szolgálatában az volt a középpontban, hogy az atyának engedelmeskedve, az atya szeretetét megosztva segítsen mindazoknak, akik hozzá tódultak, nyomorúságaikkal, szükségeikkel, a bűn igája alatt nyötrődve, esélytelenül ebben a vallási rendszerben arra nézve, hogy közösségük legyen az élő Istennel, hogy megfeleljenek valamilyen módon az élő Istennek. Olyan távol helyezték az Istent ezek az emberek, hogy az emberek úgy érezték, mármint a vezetők, hogy az emberek úgy érezték, hogy soha el nem érhetjük az Istent. Krisztus azonban közel jött az emberekhez, ott volt közöttük, és azt mondta, közel jött hozzátok Isten országa, érinthető közelségbe, megragadható közelségbe jött hozzátok az Isten országa. Higgyetek benne! Én vagyok, aki elhoztam nektek a bűnök bocsánatát, az örök élet élő reménységét, a közösséget Jézus Krisztusban adta oda az Atya, és Krisztus szolgálatának középpontjában ennek az örömhírnek a hirdetése képviselete volt. Szavaiban, tetteiben ez áradt az ő lényéből. Folytatásban azt olvastuk ebben a történetben, hogy így válaszolt nekik Jézus. Én is kérdezek tőletek valamit, ugye zsidó rabbi módjára kérdése válaszol, de nagyon fontos kérdést tesz föl, mert ebben megvan a válasz is. De amit Jézus kérdezett, abban benne van a válasz. Jézus így válaszolt nekik, én is kérdezek tőletek valamit, ha megfeleltek rám, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan volt János bemerítése, azaz keresztsége, mennyből vagy emberektől? Azaz, milyen felhatalmazás, kitől nyert felhatalmazás alapján szolgált bemerítő János. Jánostól egyébként ők maguk is kérdeztették, tehát látjuk a János evangéliuma első rész, 19-től 25. versig terjedő Biblia szakaszban. János 1:19-25, akik jegyzeteltek, hogy ezt a kérdést fölteszik a bemerítő Jánosnak is, küldenek küldötteket hozzá, és azt kérdezik tőle, hogy ki vagy te? A proféta vagy? A messiás vagy? Ki vagy te? És János válaszol nekik, azt mondja, hogy ő a kiáltó hang, a kiáltó szó, és mi megnézzük a válaszában, milyen kijelentések vannak Jézusra nézve. 1 János 25-ben azt olvassuk, hogy aztán megkérdezték, miért merítesz be, ha sem a felkent, azaz a messiás nem vagy, sem Illés, sem pedig a proféta. Akkor ki vagy te? Aztán a názáreti Jézus Krisztustól is megkérdezik ezek az emberek, a János 2:18-22-ben, amikor először a templom megtisztításában szolgál, ugye két ilyen eseményt látunk a Bibliában, egyik a szolgált elején, a másik a szolgált a végén. A János evangéliuma 2:18-22-ből olvasok néhány igeverset, 18-as verstől. A zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle, mármint Jézustól, milyen jelt mutatsz nekünk, amely alapján ezeket teszed? Jézus így felelt nekik, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ugye ez a vádbeszédben is benne volt, hogy azt mondta, hogy lerombolja a templomot és fölépíti, de ő a testének templomáról beszélt. Hogy ezt a templomot romboljátok le, öljetek meg, és feltámadok. Mert ugye Jézus Krisztus halála az ő döntése volt. És azt mondja, hatalmam van arra, hogy letegyem az életem, és hatalmam van arra, hogy vissza is vegyem. És ez nem csak egy nagy vallásos szöveg volt, hanem valóságosan így is történt. Tehát neki megvolt a hatalma arra, amit ő mondott, hogy meg is tegye. Dicsőség ezért neki. A folytatásban a 21. rész 25-ös versének a másik fele így hangzik, ők pedig tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk a mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? mármint Bemerítő János hatalma mennyből van, akkor miért nem hittetek neki? Már mit kellett volna elhinni Bemerítő Jánosnak? Csak néhány dolog. A János evangéliumában az első rész 29-es versében azt olvassuk Bemerítő János tanúság tételével kapcsolatosan, aki papi származású volt, zapja pap volt, és bizonságot tett a názáreti Jézus Krisztusról, hogy ő a Mesiás. János 1.29. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, tehát a bemerítését követő másnap, és így szólt, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Tehát ő a megváltó. Aztán világossá tette azt is, hogy a názáreti Jézus nagyobb, mint ő, tehát a názáreti Jézus nem csupán proféta, mert a nép profétának tartotta Jánost, Bemerítő János, tehát világossá teszi, hogy a názáreti Jézus nem csak egy proféta, ő profétánál nagyobb pedig csak az Isten lehet, aki elhívja a profétát. A 30. versben ezt mondja János evangéliuma első részében, Bemerítő János, ő az, akiről megmondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Tehát ő az Isten. Aztán a Mesiással kapcsolatos konkrét kijelentése is megjelenik a János evangéliuma első rész 33-34-es versekben. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, azaz az Isten, hogy vízbe merítsek be, ő mondta nekem, akire látod a lelket, azaz a Szent Szellemet leszállni, és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekbe merít be. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Tehát, hogyha a főpapok elismerik azt, hogy Bemerítő János szolgálata, elhívása az Istentől van, ezzel együtt azt is el kell ismerniük, hogy kicsoda a názáreti Jézus. Méghozzá, hogy ő a Mesiás, ő az Isten fia. Teljesen egyértelmű volt ebből a kérdésből. És hogy az Isten felhatalmazásával a saját házába jött, hogy megtisztítsa azt, és ott tanítson. A 26-os versben azt olvassuk, hogy ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Itt álljunk meg egy kicsit, és gondolkodjunk ezen a kijelentésen. Ha picit belegondoltok ebbe a gondolatmenetbe, akkor meg kell döbbenjünk. Azt mondják ezek az emberek, hogy féltek az emberektől, akik prófétának tartották Bemerítő Jánost. Nem az Istentől félnek, hogy minek tartja Isten Bemerítő Jánost, vagy hogy az Isten, az élő Isten milyen bizonyságokkal állt a názáreti Jézus Krisztus mellett, és milyen jelek és csodák és proféciák tömegének a beteljesedése igazolta az ő mesiási mi voltát, nem ez a lényeg, hanem hogy mi az emberek véleménye. És különösen kiemelném ezt a fajta ördögi köteléket, amelyről azt olvastuk, hogy az féltek az emberektől. Csak két aspektus jutott eszembe erre a vallásos hozzáállásra. Jellemzői. Az első dolog, ami elgondolkodtam, az az, hogy a vallásos ember azt képzeli, rá van szüksége az embereknek, hogy irányítása alatt, tanácsai által azok Istennek tetsző életet tudjanak élni. Még egyszer mondom. A vallásos ember azt képzeli, hogy másoknak ő rá van szükségük ahhoz, hogy az irányításuk, tanácsaik által valóban Istennek tetsző életet legyenek képesek élni. Ezért a rendőr szerepét ölti magára, és kéretlenül osztogatja tanácsait. Így próbálva igazgatni másokat. Ez a hozzáállás olyan, mint amikor valaki beáll az Isten és az ember közé, azt képzelve magáról, hogy neki közvetlenül az a szerep adatott, hogy közvetítsen az ember és az Isten között. Ugye ez egy ószövetségi vallásos gondolkodásmód. Így ezzel a gondolkodásmóddal és hozzáállással eltakarja Istent az emberektől, és eltakarja Krisztust az emberektől. A másik oldal ennek a vallásos gondolkodásmódnak az, amikor a vallásos ember, a vallásosságban megköltözött ember, vagy megfertőzött ember, az emberek tanácsát, iránymutatását, véleményét többre tartja, mint az Isten véleményét. Döbbenetes módon el lehet jutni. Egyébként ide is, az egyháznak vannak is ilyen sötét korszakai, meg ma is vannak ilyen irányzatai, amikor emberek a hívő életüket más emberektől eredeztetik. az ő tanításuktól, az ő véleményüktől, a nagy tanítóktól, a szülőktől, amit ők mondtak. Nem közvetlenül nyernek megértést az élő Istentől, személyesen kijelentést kapva, és nem személyes meggyőződés alapján követik az Istent. Kétség kívül egy bizonyos ideig ez egyszerűbbnek tűnik. Mert egy ember látható. Hozzá oda lehet szaladni, őtől lehet imád kérni, őtől lehet tanácsot kérni, ez így egyszerűbb. Mint letérdepelni, és azt mondani, Uram, kereslek téged. Adj tanácsot nekem. Adj bölcsességet. Mert meg van írva, hogy te szemrehányás nélkül adsz annak, aki kéri. Akinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, és ő szemrehányás nélkül ad neki bölcsességet. De hittel kérje, semmit sem kételkedve. Gyertek oda, azt mondja Isten, hozzám. Kérjetek bölcsességet tőlem. Nem emberekhez kell, nem azt mondja, hogy a Biblia, szaladgáljatok emberekhez, hanem gyertek hozzám. Keresetek engem. Zsákutca, amikor az ember lecseréli az élő Istent emberekre. És embereket kezd követni Krisztus helyett. Ugye ebben a korszakban pontosan ez történik. Ez a szerepcsere történik, és ennek a státuszkónak, ennek a megértésnek, szokásnak, a fenntartásán ügyködnek a vezetők. Mert ebből nyerték a hatalmat. A különlegességet. Különlegesség nem a kenettől volt, nem az Isten bizonyságtétel által volt, nem az Istentől való kijelentés által követték őket az emberek személyesen, hanem a hatalomgyakorlás által. És hogy beálltak az Isten és az emberek közé, és elhitették, hogy az embereknek szükségük van rájuk ahhoz, hogy Istent valósásan tudják tisztelni. Másik oldalon pedig az emberek ráálltak erre, rácuppantak erre, és egyszerűbbnek tűnt embereket követni, mint az élő Istenhez fordulni. Mivel Istennel nincs valóságos kapcsolata az ilyen embernek, ezért az emberek véleménye határozza meg a vallásos életét és cselekedeteit. Amikor valaki az emberek véleményétől függ, azoknak akar megfelelni, akkor az emberektől való félelem csapdájába esik. Ez a hozzáállás elválasztja őt attól, hogy közvetlenül az élő Istennel legyen kapcsolatban. Szerintem így érthető. A nép azonban prófétának tartja Bemerítő János, tehát a nép véleménye egyébként ez volt Bemerítő Jánosról, ennek ellenére ők sem hittek Bemerítő Jánosnak. Tehát ez is tipikus gondolkodásmód, vallásos gondolkodásmód. Szenzációs prédikátor volt ez a Bemerítő János. Hú, hallottad őt prédikálni? Az fantasztikus volt. Képzeljétek el, olyanokat mondott, viperák fajzata, kiigézett meg titeket. Éleket mondott nekik. Hú, hat lettél volna. Na, az volt az Isten tisztelet. Felállt a szőr a karomon, a hátamon. Hú. Tehát ők így gondolkodtak, milyen szuperszónikus volt ez a Bemerítő János, de nem hittek neki. Nagy volt a show. Nagy volt a felhaltás. Nagy volt a vallásosság. De semmit nem hittek, amit mondott. Mert ha elhitték volna, nem feszítik meg Krisztust. De nem akarom bántani őket, mert sötétségben voltak. És nem értették. Nem kapták meg a lélek által, a Szent Szellem által a világosságot, hogy értsék a szavakat. Az Emmausi úton, a tanítványoknak, a názareti Jézus feltámadása után, kilométereken keresztül magyarázza az írásokat Mózestől kezdve. A prófétákig. És nem értették. És majd leesik a végén nekik, amikor megtöri a kenyeret, hogy ez volt a Messiás. Ő a Jézus, a Mester, aki feltámad. Akkor szaladnak is vissza még éjszaka, hogy elmondják a többieknek, hogy láttuk az Urat, ahogy erről szó volt az elmúlt találkozáson is itt. Menjünk tovább. A 27. versben ezért ezt felelték Jézusnak, nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik, én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszem. Ugye egyértelmű, hogy az a válasz, hogy nem tudjuk, ez nyilvánvaló hazugság volt. Mert ők nagyon jól tudták a választ, csak azt is tudták, hogyha megmondják ezt a választ, akkor zsákutcába kerülnek, és megvan válaszolva az ő kérdésük. Mert a válasz Jézus kérdésében benne volt. Tehát el kell ismerniük Jézus hatalmát. Majd ki kell mondaniuk, hogy ők nem tartották prófétának Bemerítő Jánost, ekkor viszont kiesnek a szerepükből, tehát kiesnek abból a pozícióból, hogy ők mondják itt meg, hogy ki a szent és ki nem szent. Azt mondja neki Jézus, hogy én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszem ezeket. Ugye Jézus ismerve beláthatjuk, hogy itt nem egy sértődött tinédzserről van szó, aki öncélú módon megsértődés, nem mondom meg én se. Tehát ugye, vagy egy kényes kislányról, mert ő nem ez volt. Tehát ő erővel teljes, céltudatos, nagyon határozott férfi volt, tudta, miért jött, miért él, mi a célja, merre tart, mi a küldetése, és tudta, hogy ezt végig fogja vinni. Az Atya Istennek van engedelmességben. Ment előre. Tehát ő nagyon jól tudta. Tehát ez a válasz nyilván nem a sértettségből, vagy öncélúan hangzott, hanem egyértelművé vált Jézus számára, hogy teljesen felesleges folytatni ezt a beszélgetést. Ennek a beszélgetésnek nem az a célja, hogy érdekli ezeket a vezetőket Jézus véleménye, hanem a kérdésükben már kihirdették az ítéletet is. Jézus kerüli az ilyen fajta vitatkozásokat. Tanúság azonban ez nekünk is. Nincs értelme olyan beszélgetéseket folytatni, amelyben azt érzed, hogy a másik nem kíváncsi arra, amit te gondolsz. Nem érdekli a te véleményed. Ezeket a beszélgetéseket fejezd be, és mondd a másnak, bocsáss meg, úgy látom, hogy megvan a koncepciót, hogy nekem hogy kéne gondolkodni. De nem is érdekel, hogy most, ahogy én gondolkodok, az miért van úgy? Ne haragudj, ezt nem beszélgetésnek hívják, hanem kioktatásnak. De végképp nem hívják szeretetnek. Mit mond a Biblia Pál apostol szavai által erről a helyzetről? Mert Pál tanult Jézustól. És tanítja Timóteust. Azt mondja 2 Timóteus 2:23-26-ban. Az ostoba és éretlen vitatkozások elől tér ki, tudva, hogy ezek viszálykodás szülnek. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes. Aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsudjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Mit értett meg Pál apostol? Ki tud munkálkodni egy ember elméjében, szívében, meggyőződésében? Timóteus? Pál apostol? Péter? Márk? János Márk? Bátran. Isten! Érti! Pál apostol tudta, hogy teljesen hirdeti az evangéliumot, de nem tudja megváltoztatni senkinek a gondolkodásmódját. Nem kezdett hozzá leülni órákon keresztül, és éjszakákon át gyomrozni valakit, hogy úgy gondolkodjon, mint ő. Mert világossá vált számára, hogy ez vitatkozás, vagy leuralás. Ha tisztelik, akkor leuralja azokat az embereket, akik gyengébb személyiségek, mint ők. De ezt nem akarta. De azonban tudta, hogy amikor valaki meggyőződik az Istentől egy bizonyos igazsággal kapcsolatosan, akkor azt nem lehet eltántorítani attól, mert gyökeret vert hit által a Krisztusban. És a szellemi szolgálatnak ez a lényege, ez az új szövetség, hogy az Istennel van személyes közössége az embereknek, nekünk, hívő embereknek, testvéreknek, vezetőknek, szolgáltatóinknak egy dolgunk van, segítenünk kell az embereket a Jézus Krisztusban való közösségre. Erre kell bátorítani őket, erre kell segíteni, biztatni, buzdítani őket. És eszünkbe se szabad jutni érettebb keresztényeknek, hogy ránk van szüksége az embereknek, hogy valamit megértsenek. Mert ha ezt gondoljuk, akkor ki fogjuk oktatni őket, el fogjuk mondani nekik a frankót, és ha nem teszik, megsértődünk. Isten az, aki tud munkálkodni. És eljön mindenkinek a maga ideje. Nem egy tempóban növekszünk. Nem egy tempóban ismerünk fel dolgokat. Isten tud kijelenteni dolgokat. És nem tudom szeretni az Urat senki helyett. És ő se én helyettem. Nem tudok Bibliát olvasni senki helyett, ha ő nem akar Bibliát olvasni. És attól már mondom neki, hogy Bibliát olvassa, még nem fog semmit nyerni belőle. Amíg nem születik benne az Isten szellem által a vágy. Hogy Uram, megértettem, felreálltam, bocsánat, pofára estem. Lehet jobb lenne keresni téged. És akkor megy az Úrhoz, Isten helyreállítja, leporolja, megtisztítja, ad neki kijelentés, vezetés, azt mondja, hú, de frankó dolog Jézusnak szolgálni. A legjobb dolog az életben. Bárki jön nekem, nem hagyom el. Mert nem mankós keresztény vagyok, aki Tibire támaszkodom, és Tibi hitéből nyerek hitet, hanem Krisztusban bizakodom. élő hittel. És ha hibázom, az is az enyém. Nem a tiéd. Ha elbukom, az is az enyém, nem a tiéd. Felelősség az enyém, nem a tiéd. Nyilván itt nem arról van szó, aki nyilvánvaló a bűnökben van, és négy szem közt szeretettel figyelmeztetem. De akkor is, hát igen, még az intéz szolgálata is, amit Jézus Krisztus a testvériségnek hív a gyülekezetben, az sem az emberi teljesítmény. Hát ott is viszem az igét. Megbeszélem, meghallgatom, de azt mondja, legyen teljes ismereted a helyzetről. Tehát ehhez azonban nem az ítéletet kell vinnem, hogy ítéld alá, hanem úgy látom, probléma van Gizikével, akkor nem viszem az ítéletet neki, hanem elmegyek beszélgetni vele először is, hogy mégis mi az igazság. Nem? És akkor, amikor megismertem a helyzetet, akkor próbálok neki segíteni. Ehhez azonban kapcsolat kell. Szeretett kapcsolat. Nem intő kapcsolat. Tehát mit ér az a dolog, amikor oda perdülök valaki mellé, és elmondom neki a frankót, és ott hagyom. És semmi közöm nem volt hozzá előtte se, meg utána lehet egy gyűlibe jártunk, de soha nem érzékelt, hogy szeretem. Ez tipikus vallásosság. Ami fullaszt. És ez nagyon fullasztó az Ószövetségben, és Krisztus friss levegőt hozott. Szabadságot hozott. Ezzel együtt a személyes felelősséget is elhozta. Tehát nyilvánvaló, hogy mindenkinek van személyes felelőssége. De kérlek, olvasod valahol a Bibliában, hogy neked valakiért meg kell állni, vagy Isten ítélőszék előtt? Nem. Vezetőknek van felelősség a szolgálatuk tekintetében. De ők is magukért felelnek. Méghozzá, hogy abban a szolgálatban mennyire voltak ők hűségesek. Férj és feleség külön fognak megállni Isten ítélőszék előtt. Ő fog ítélni mindenkit. Ezért mondja Pál, egyáltalán ne ítéljetek, mert Isten fog ítélni mindenkit. Tehát nincs értelme olyan beszélgetéseket folytatni, amelyben az ítélet hangzik el. Nem pedig a másik gondolatának a megismerésére törekszünk. Vagy élethelyzetének a megismerésére törekszünk, ha kész megnyitni magát nekem. Ez azonban bizalom kell, meg szeretet. Nem? Tehát mehetek én valaki, ezt mondd el nekem, mi történik az életed, de úgyse fogja elmondani, ha nem bízik bennem, vagy nincs közöttünk olyan kapcsolat. Nem fogja rám bízni a titkait. De miért is bízná rám? Mikor van neki Krisztusa, akinek mindent elmondhat. Ha pedig azzal tisztel meg valaki, rám bízza, mert szeretem és bízik bennem, akkor meg azzal tisztelettel hallgatom meg, hogy tudom, hogy nem nekem kell megmondani a frankót. Egy dolgot segíthetek neki, elmondom a saját személyes tapasztalatomat, ami nem az övé. Mert nem abban az élethelyzetben van, mint én. Mert én más személy vagyok, más az elhívásom, más az életem. És valószínűleg más szakaszában tartok a szellemi életemnek is. Tehát lehet mondani, egy 30 évet orvosi belgyógyász pályán lehúzott orvosként egy fiatal, frissen végzett rezidensnek, és azt várni, hogy ugyanígy tudjon, mint ő 30 év után, ugye ez nonsens. Hát ez nem egy kategória kettő. Nem gondolkodhat így. Egy ilyen orvos, egy tapasztalt orvos, egy tapasztalatlan nem ugorhatja meg 30 éves pályát egy nap alatt. Nem is gondolhatjuk, hogy ez így van. Ezért mondja Pál apostol is, hogy kerüld el, térj ki az ilyen ostoba vitatkozások elől. Ne menj ebbe bele. Az emberektől való félelem, vagy az Istennek a félelme, néhány igeverset olvasok föl emésztésre. Egyezzétek föl, és gondoljátok végig ezeket az igéket. Nem adnék hozzá magyarázatot. Az első igevers a példabeszédek 29-25. Példabeszédek 29-25. Az emberektől való rettegés csapdába ejt. De aki az Úrban bízik, oltalmat talál. Halleluja! Gamáliel tanácsa a nagy tanácsban, így hangzik, ő volt Pál apostolnak a tanítója, egyébként az ő iskolájába járt. Saul, bocsánat, aki később Pál lett, a Pál fordulás által. Apostolok cselekedetei, 5. rész, 38-39, Abcsel 5, 38-39. A mostani esetre is azt mondom, hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket, figyeljetek, mert ha emberektől való ez a szándék, vagy ez a mozgalom, akkor meg fog semmisülni. Ha pedig Istentől van, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhettek fel, mind akik Isten ellen harcoltok, és azok hallgattak rá, nyilván megverték azért őket, biztos, hogy biztos, de végül is meg nem ölték. A zsidókhoz írt levél 11:7. Hit által kapott kijelentés Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Isten félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett az Isten félelemről. Szóval az 1 Péter 2:17, mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek, vagy a felsőbb hatalmakat, ugye a mai értelmezés szerint nézzük. Jelenések könyve 14:7, és hatalmas hangon így szólt, féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, a tengert, és a vizek forrásait. És végül, Példabeszédek 1:7, az Úrnak félelme, az ismeret kezdete, a bölcsességet és az intést csak a bolondok vetik meg. Az Istentől nyert, az Isten félelme engedelmességre vezet, az Isten félelme érdeklődővé tesz, érdekelni fog az Isten akarata, és emiatt bölcs lesz az ember, azaz tudja, hogy kitől származik a szó, és tudja, a jövő van benne, abban, amit Isten mondott. Ámen.